Rádió Egyetem. Teller Ede, kvantummechanika, második rész. Az 1991-ben az ELTE-n elhangzott előadás felvétele.
Ma arról szeretnék beszélni, amit egészen szerénytelenül, nem személyesen, hanem a fizika szempontjából szerintelenül, mint az évszázadunk legnagyobb szellemi teljesítményének tartok. Közép-Európában fejlődött ki, én egy kicsit későn érkeztem, hogy többet tegyek, mint egy pár kis gyümölcsöt növeszteni belőle. Az, akit a magyar tudósoknak a legkülönösebb, legkiválóbb emberének tartok, Neumann Jancsi, később nem említem, de ő azzal járult ehhez hozzá, hogy kimutatta, hogy az a sajátos struktúra, amit leírok majd, az éppen olyan ellentmondásmentes, mint Euklides geometriája. Már múltkor említettem de Broglie tézisét, említettem egy pár körülményt, ami ahhoz vezetett, hogy felismerjük, hogy milyen fontos az atomvilágban, hogy magyarázathoz ugyanazon tárgy, tünemény magyarázatához szükséges ugyanazt a tárgyat részben úgy kezelni, minthogyha egy részecske lenne, részben, minthogyha egy hullámprocesszus lenne. Ez a teljes erejével először de Broglie fiatalkori munkájában jelent meg, és azt is megmondtam egy kis részletben, hogy a hullám frekvenciája megfelel a részecske energiájának, míg a hullámnak a hullám száma, nem a hullámok egy másodpercben, hanem a hullámok egy centiméterben megfelelnek az impulzusnak, a mozgás mennyiségének. Ezt a tézist Einstein barátainak szétküldte, ő mielőtt nagyon híres lett, Zürichben dolgozott, és elküldte ott Schrödingernek is az új elméletnek a megfogalmazása különböző utakon történt, de a legkézzelfoghatóbb, legrövidebb fogalmazás Schrödingertől származik, és én ezt akarom használni. Kiindulok a hullám elképzelésből. Legyen egy hullámfüggvény psi. Itt egy kicsit jobb, hogyha ugrálok. Hát ez egy hullám. Miben? Hogy a fény az éterben hullám, azzal megjártuk. Ez egy hullám semmiben. Nincs amiben. Egyrészt a pszínek az értékei nem számok, hanem komplex számok. Másrészt psi le fogja írni nem egy részecskének a viselkedését, hanem akármilyen számú részecske viselkedését, hogyha le akarom írni a vas hullám függvényét, akkor a psi 27 részecskének az összesen 81 koordinátájától fog függeni. Tehát egy hullám egy 81 dimenziós térben, de hogyha ezt a krétát akarom leírni, akkor már 10 a 24-en dimenzióról vagy többről lenne szó, és nekem nagyon határozott véleményem, hogy jobb ennyi dimenziót el se képzelni. De hogyha megmondom, hogy a psi mitől függ, az függ attól, hogy annak a problémának minden koordinátája hol van. Ha vasról van szó, x1, y1, z1 megmondja, hogy a vas mag hol van. x2, y2, z2 megmondja, hogy az első elektron hol van. x3, y3, z3, hogy a második elektron hol van, és így tovább. Erre persze Schrödinger csak lépésenként ért el, de egyszerűbb, gyorsabb, hogyha egyszerre megmondom, hogy hol vagyunk. Ez egy absztrakt függvény, de van egy értelme. Az értelme az, hogyha veszem az abszolút értékének a négyzetét, ez adja meg, vagy arányos azzal a valószínűséggel, hogy ezt az elektronok és a magoknak éppen ezt a konfigurációját találja meg. Itt van egy teória, ami nem ad határozott eredményt, hanem valószínűséget. És sajnos ez egyrészt biztosan igaz, másrészt nem a Schrödinger fedezte föl. Ő azt gondolta, hogy valahogyan ezek a hullámok valamiben hullámok, de nem tudta megmondani miben. Aztán egy nagy vitatkozás volt Bohrral, és a Schrödinger sosem hitte el azt, hogy itt nem másról beszélünk, mint egy függvényről, amiből valószínűségeket lehet kiszámítani. Én rosszul mondom el ezt a történetet, mert a meglepetést egyszerre kitálalom. Nem tehetek mást. Egyrészt mindenki tudja már, vagy mindenki sejti legalábbis. Másrészt lesz elég nehézség ezzel a valószínűség ötlettel, hogy ezt megszakni, érteni, hogy ilyesmiről van szó, ez jobb, hogyha szem előtt tartjuk, és amikor elfelejtjük, akkor se felejtjük el egészen. Hogyha most egy ilyen függvényem van, akkor mi lesz olyan mennyiségekkel, mint energia, momentum, potenciális energia? Mi lesz azzal egy szóban, amit tegnap igyekeztem egy kicsit tárgyalni, hogy például momentum pontosan úgy viselkedik, mint a hullámszám. A fizikai tulajdonságok, a fizikai mennyiségek helyett most föllép valami, amit úgy hívnak, hogy operátor. Valami, ami hat a függvényre. Egy operátor az valami, ami a függvényből egy más függvényt csinál. Például ezt a függvényt a négyzetre emelni, az egy operátor. De ez nem az a fajta operátor, amivel mi foglalkozunk. Mi egy lineáris operátorral fogunk foglalkozni, ami azt jelenti, hogyha ez az operátor a két függvény összegére hat, akkor az eredmény ugyanaz, mintha egyenként hatott volna, és aztán összeadtam volna őket. Ez egy lineáris operátor, erről van szó. Most mindenek előtt, mint egy példát, megmondom, hogy mi felel meg a momentumnak. A momentumnak az felel meg, egy részecske momentumának, hogy a függvényt differenciálom, ha a momentum x komponenséről van szó, akkor x szerint differenciálom, és az eredményt elosztom az imaginárius egységgel. Hát csaltam. Mert még külön meg kell szavazni a Planck egység. Nem csak, hogy csaltam, még tévedtem is. Más mondtam, mint amit írtam. Differenciálom x szerint, és ez a fajta differenciálás azt jelenti, hogy csak az x-et változtatom, a többi variabilist, nem? Aztán megszorzom Planck konstánsával, azt van ki két pivel, és elosztom ível. Mi felel meg a potenciális energiának? Az egyszerű. Potenciális energia legyen V, ez függ a koordinátáktól, és a V-vel megszorzom a pszit. Most be kell vezetni egy új és nagyon fontos ideát. A saját függvény ideáját. Németek úgy mondták, eigenfunction. Én szeretném, miután a saját szó, annak mindenféle értelme volna, a német elnevezést használni, az eigenfüggvény ideáját olyan célból, hogy annak egy éles értelme legyen. Hogyha egy elektronnak egy bizonyos momentuma van, és a momentumnak az operátora hat rá, akkor ez a függvény egy konstánssal szorzódik. És akkor egy saját függvénynek, vagy egy eigenfüggvénynek nevezem. Példa. Hogyha a függvény úgy hangzik, hogy E az exponenciálisaknak a karakterisztikus E-je az IK x-edik hatványon, akkor ez az operátor így vonás K-val szorzódik, ami P, ami a momentum. Hogyha a függvénynek nem az a formája, akkor azt kell mondanom, hogy nem tudom, mi a momentum, de a függvény egyszerű operációk segítségével megmondja, hogy milyen momentumoknak milyen valószínűsége van, mert akármilyen függvényt föl lehet építeni az eigenfüggvények összegéből. És az eigenfüggvényeket aztán meg kell szorozni amplitúdokkal, és ezen amplitúdok abszolút értékének a négyzete adja meg, hogy ezt a saját értéket, eigenértéket milyen valószínűséggel talál. Tehát egy komplex, vagy jobban szólva imaginárius függvény, mint E az IK x-edik hatványon, az azt jelenti, egy lényegében színusz formájú függvényen van, a momentum meghatározott. Kérem, vegyék észre, már észrevették, hogy ez a függvény egy nagyon furcsa függvény. Mert X-től ugyan függ, de a térben egyenletesen el van osztva, mert az IK X-ediken annak az abszolút értéke mindenütt egy. És tehát ez az elektron, akinek egy határozott momentuma van, akárhol lehet. Tudom, mi a momentuma, mi a mozgásának a mennyisége, hogy hol van, nem tudom. Fordítva. Hogyha meg akarok kötni egy elektront egy erős potenciállal, és egy függvényt írok, amely mindenütt zérus, kivéve épp ott, ahol az elektron meg van kötve, akkor a potenciális energiának az értéke az a potenciális energiának a eigenértéke, a saját értéke. De akkor az elektron helye meg van határozva, és hogyha ezt fel akarom építeni hullámokból, az összes hullám, az összes momentum ugyanazon valószínűséggel jelenik meg. Tudom a helyet, nem tudom a momentumot. Nem tudom tudom a momentumot, nem tudom a helyet. Mindnyájan tudják, hogy én nem csináltam mást, mint a Heisenberg bizonytalansági relációjának, állításának egy extrém esetét meséltem el. És ez lesz a diszkusziónak a lényeges középpontja. De miután, vagy inkább mielőtt ezt megteszem, a Schrödinger egy pár különös, nagy eredményét kell elmondanom. Megmondtam, hogy a P-nek mi az operátora. Nagyon egyszerű megmondani, hogy a P négyzetnek mi az operátora. Tudni, hogy P, és aztán még egyszer P. Először alkalmazom a DDX-et, megszarzom a momentummal. És különben nem változtatom meg a függvény alakját. Még egyszer megteszem, ugyanazzal a momentummal szarzom meg, tehát megszaroztam P négyzettel. És most már ezen állapotban, ha ilyen messze mentem, egyszerű azt tenni, amit a Schrödinger tett, leírni az egyenletét, alkalmazva mondjuk a hidrogénatomra. És itt van. Kinetikus energia. Hát nem engednek, inkább itt van. Mit csináltam itt? D2 per DX négyzet az, hogy D per DX-et kétszer alkalmaztam, differenciáltam aztán megint. Kétszer osztottam el I-vel, tehát elosztottam I négyzettel, az a mínusz egy. Kétszer megszoroztam H vonással, H vonás négyzet. Ezt megtettem az X koordinátára, hogy a momentum négyzetének az X a momentum X komponensének a négyzetét kapja, ugyanezt Y-nal és Z-vel, a momentum komponensei négyzetének az összege, az a teljes momentum, és azután elosztam az elektron tömegével, mert momentum négyzet per tömeg, per kétszer tömeg, az a kinetikus energia. Na már most, ez az elektron egy potenciálban van, a Mach potenciáljában. Hát ez egyszerű. Plusz a potenciál szorozva a pszivel. És kérem tisztelettel, ez legyen az elektronnak az energiája, a kötési energiája, ami észer pszi. Energia szer pszi. Ez a Schrödinger egyenlet a legegyszerűbb formájában, és én az általánosításokról csak ott fogok beszélni, ahol az fontos új ideákat hoz a diszkuszióba. Tehát én egy olyan függvényt keresek, ahol amikor én ezt a komplikált mesterkedést elvégeztem, differenciáltam, szoroztam, a függvény megőrzi a formáját, és kizárólag egy konstánssal lett szorozva. Ilyesfajta egyenletek föllépnek akkor, hogyha rezgésekről beszélek, a Schrödinger jól értett hullámokhoz. Ezt az egyenletet egy pár matematikus barátjának a segítségével megoldotta, és gyönyörűen megkapta azt, hogy ezt az egyenletet nem lehet megoldani negatív energiaértékekre, kivéve, hogyha ezek pontosan azok az értékek, amiket Bohr már felismert, mint a hidrogén atom energiáit. Úgy, hogy az operátor ideájából és a hullám ideájából minden további komplikáció nélkül a hidrogén atom energiáját megkapta. Itt egy baj van. Hogyha nem a hidrogénről beszélek, hanem a vasról, vagy az uránról, akkor ki fog derülni, hogy ennek az egyenletnek vannak megoldásai, amikor több dimenzióban dolgozom, és a megoldás pedig az lesz, hogy az összes elektronok nagyon közel jönnek a Machhoz, hogy egy nehéz atom sokkal kisebb, mint egy könnyű atom, ezen segíteni lehet. Segítettek is, mert ahhoz, amit én mondtam, egy nagyon fontos feltételt még hozzá kell fűzni, a pszi függ az első elektrontól, a második elektrontól és a harmadik elektrontól, és így tovább, de oly módon, hogyha én két elektront kicserélek, akkor a hullámfüggvénynek az értéke mínusz egyel meg lesz szorozva. A matematikusok azt mondják, a hullámfüggvény az elektronokban antiszimmetrikus. Kicserélem, nem őrzi meg az értékét, hanem a mínusz egyszerese lesz. Könnyű megérteni, hogy ez lényegében klasszikus ideákkal kapcsolatban annak felel meg, hogy két elektronnak nem szabad ugyanazon a pályán mozogni. Hogyha még ezt hozzáteszed, és egy kis variációt, hogy az elektron azon felül még egy spinje is van, úgyhogy két elektron különböző spinnel igenis tud egy pályán mozogni. Ha ezt az utóbbi nem nagyon nagy komplikációt hozzáteszem, akkor egy egyenlettel az összes atom le van írva. És az összes molekula. Hát, hogy ne legyek olyan nagyon komoly, én megmondom, hogy az én doktormunkám az volt, hogy a legis legegyszerűbb molekulának én számítottam ki az összes gerjesztett állapotát. Majd ezt egy kicsit visszavonom, egy kicsit később. Ez a molekula áll két hidrogén magból és egy elektronból, és úgy hívják, hogy a hidrogén molekula ion, és nem lehetett zárt formában kiszámítani, amiért is én egy számlálógépet használtam, aminek volt egy... Hogy hívják azt, amit az... Egy kurblia, úgy van, jó magyarul. És pedig nagyon hangos volt. És pedig egy másodpercig tartott, amíg egy lépést csináltam. Én sok lépést csináltam. És rendesen éjjel dolgoztam. És több saját függvényt kaptam. A Heisenberg viszont nem volt nős, és a hálószobája pontosan a gépen fölött volt, aminek következtében néha lejött és beszélgetett velem, és egy szép nap azt mondta, hát mikor lesz kész? Hát én azt mondtam, hát még egy-két év. És ő azt mondta, hát talán már elég van, csak írja föl. Írja meg. Megírtam. Aztán, miután a lelkiismeretem sohasem engedett nyugodni, fél évszázad múlva megismételtem egy tisztességes számológéppel, és minden zaj nélkül. És most sokkal több megvan ezekből a gerjesztett állapotokból. Nem mind, mert végtelenül sok van. Miután az elektronoknak egy spinje is van, azért a legtöbb egyszerű, stabilis kémiai anyagban két elektron van ugyanazon pályán, és a kémiai kötés, amit a kémikusok egy egyszerű vonással jelképeznek, azt ők már azelőtt is sejtették, az megfelel két elektronnak ellenkező forgással. Ezt aztán részletesen kiszámítani, még az új számlálógépekkel is, sok álmatlan órába kerülne, és itt a munkát a kísérletre és a kémikusokra hagyjuk. Azonban ezt az állítást idővel egy kicsit vissza is akarom vonni. Közben azonban a fősúlyt arra akarom helyezni, hogy mindez mit jelent. mert ennyi matematika elég volt. Mit jelent? És ez az, amit a Heisenberg először önmaga, aztán nagyon gondosan a Bohrral együtt kidolgozott, és ez a fizikának egy egész új struktúráját jelenti, és pedig jelenti a kauzalitás, az ok és okozati összefüggésnek nem az eltörlését, a megszorítását. Az ok és okozati összefüggés azt jelenteni, hogy ha tudnók a jelent minden részecske helyét és minden részecske momentumát, akkor mindent a jövőben kiszámíthatnánk, de én már illusztráltam, és nem akarom a matematikáját továbbvinni, a Heisenberg ezt megtette, hogy minél jobban ismerem a momentumot, annál kevésbé ismerem a helyet, minél jobban ismerem a helyet, annál kevésbé a momentumot. Pedig mind a kettő pontosan kell ahhoz, hogy megmondjam, mi lesz. Most aztán a fizikai leírás, ezt explicit meg kell mondani, két részből áll. Az egyik, vegyünk egy ilyen Schrödinger egyenletet, ahol különben az energiát is kell majd helyettesíteni egy operátorral, és ez, nem is írom le, csak megmondom, mínusz ícsvonás per i szer, nem x-el differenciálni, hanem t-vel differenciálni. Momentum a hely. Energia az idő. Ha a momentum azt jelenti x szerint differenciálni, akkor az energia kell, hogy azt jelentse t szerint differenciálni, és így is van. Tudom a pszifüggvényt, kiszámíthatom kauzalitás szerint a jövő függvényét. De a pszifüggvény általában nem adja meg, hogy hol van valami, hogy mi a momentuma, csak azt adja meg, aminek az a függvény véletlenül a saját függvénye. Ha valami más iránt érdeklődöm, azt meg lehet mérni. De amikor megmérem, akkor beleavatkozom, és akkor megváltoztatom a függvényt. És ezt a megváltozást differenciál egyenlettel leírni nem lehet. Kauzalitás nem érvényes, ennek a megmérésnek az eredménye, erre nézve csak valószínűségeket lehet mondani. Ezt az emberek ma már tudják, rendesen félnek tőle. Elég fontos, hogy én ezt még kétféleképpen egyszer komolyan, másodszor nem egész komolyan elismételjen. Komolyan azt mondom, legyen ott egy csillag. száz fény évvel tőlem, és az bocsásson ki egy fény kvantumot. És én itt, és egy barátom, egy szomszéd bolygón, talán egy más nap körül forogván, mi próbáljuk ezt a fénykvantumot megfogni. Ha nekem sikerül, biztos, hogy neki nem sikerül. És fordítva. Én az ő kísérletét azonban Einstein szerint nem befolyásolhatom azonnal, hanem csak egy késéssel, azon késéssel, amíg tart egy fényjelet tőlem hozzá küldeni. Az a helyzet, hogy ez vagy itt van, vagy ott van, ez statisztika, nem differenciál egyenlet, nem kauzalitás. Erről az Eddington tartott egy előadást, és ez a kevésbé komoly része annak, amit mondani akarok. Az Eddington nem csak egy nagyon jó asztronómus volt, egy nagyon szellemes ember is volt. És ezt ő a depresszió közepén, nem tudom én, 31-ben mondta. Ő azt mondta, hogy statisztika nem új, azt nem kvantumteóriában találták ki, azt már a statisztikus mechanikusok is művelték. Nem írtak arról, hogy minden nitrogén és oxigén molekula ebben a szobában mit csinál, hanem a statisztikából levezették a hőmérsékletet, a nyomást és minden mást. De ők nem mondtak le a klasszikus mechanikára. És Eddington azt mondta, a klasszikus mechanika az olyan, mint az arany. A statisztikus mechanika az olyan, mint a papírpénz. Sokkal könnyebben a zsebembe tehetem, és azon felül minden rendben van, mert hogyha aranyat akarok, elmegyek a bankba, és a papírpénzért aranyat kapok. Na már most, mi a kvantummechanika? A kvantummechanika, mondja Eddington, ugyanaz, azzal a kivétellel, hogy a fizika ott hagyta az arany standardot. Nekünk most már csak statisztikánk maradt, és a banknak nincs arany. Valószínűségeket mondhatok, de akármilyen keményen dolgozom, előre megmondani, ami lesz, az nem lehet. Mit jelentenek a sok diszkusziók, amik e körül forogtak? Mert Heisenberg és később Bohr jól megmagyarázták, hogyha én tudom, hogy egy elektron hol van, és megmérem a momentumát, hogyan és miképpen vesztem el a tudásomat arról, hogy az elektron hol van, és fordítva. Ezen diszkussziók hosszadalmasak, én egy esetben fogok egy kicsit róla beszélni, De mi az alapja ezeknek a diszkuszióknak? Heisenberg a bizonytalansági relációt soha sem vezette le. Neumann Jancsi nem vezette le. Senki. Amit a Neumann Jancsi bebizonyított az, hogy amit Heisenberg mondott, abban önellentmondás nincs. De amit Heisenberg mondott, az nem a bizonytalanságnak a bebizonyítása, hanem ez. Ha föltételezzük, hogy a bizonytalanság minden objektumra, a mérőeszközre is áll, akkor meg lehet mutatni, hogy a mérés processzus alatt a túl sok tudás hogy vész el? Hogy vész el a momentum ismerete, amikor a helyet mérem pontosan, mert a helyet úgy mérem, hogy ránézek. De mivel nézek rá? A fénnyel. És a fény kvantumra a bizonytalanság áll. És a ránézés eléggé megváltoztatta a momentumot, úgy, hogy most már arra, amire néztem, tudom a helyét, a momentumát nem tudom. Hát én ezt a bizonytalansági relációt kétszer le akarom egy kicsit diszkutálni, miután két nagy ember ellentmondott. És ezt az ellentmondást szeretném föltárni itt, ismeretesek. És a fizikusnak azt hiszem a műveltségéhez tartozik. Én arról a bizonytalansági relációról beszéltem, hogy momentumot és helyet nem lehet ugyanakkor tudni. Van egy másik is, ne lepjen meg senkit. A pontos energiát és az időt, amikor ezt az energiát mérték, ugyancsak nem lehet tudni. Ugyanakkor. És az egyik Solvay kongresszuson a Einstein azt mondta, ez nem megy. Mert, mondta Einstein, vegyünk egy skatulyát. Fizikusok szeretnek skatulyákat. Az elhatárolja azt a vidéket, ami iránt érdeklődnek. Megfeledkezünk mindenről a skatuján kívül. Ebben a skatuján legyen egy fénykvantum, ami ottan ide-oda ütközik, de benn marad. És én most meg akarom mérni ennek a fénykvantumnak az energiáját, mégpedig azáltal, hogy megmérem a tömegét. Mert mindenki tudja, hogy E egyenlő MC négyzet. A tömegét viszont úgy fogom megmérni, hogy megmérem a skatulya súlyát, amikor benne van a fénykvantum, akkor kinyitok egy szelepet, megengedem, hogy a fénykvantum elmeneküljön, aztán megint megmérem a súlyát. A különbség kicsi, de vehetek annyi időt a súlymérésre, ahogy akarok, amennyit akarok. Tudom, hogy a szelep mikor nyílt ki. Tudom az időt, amikor a skatujának a súlya változott, és aztán megmérhetem a súlyát olyan pontosan, ahogy csak akarom. Hol a hiba? Hát Bohr ott volt, és azt mondta, ez nem jó. Ez nem jó. Bohr különben erre nagyon büszke volt, és ami az év alatt, ami alatt én vele dolgoztam, hallottam, hogy ezt ő 200-szor elmesélte. Hát először is azt mondta, ehhez a skatujához nem szabad hozzányúlni, kivéve a pontos mérés alapján. Amikor én kinyitottam a szelepet, a jó Isten tudja, mennyi energiát adtam a skatujának. Ettől az Einstein nem ijedt meg. Én nem nyúlok a skatujához, én ráteszek a skatujára egy, hogy mondják azt magyarul, vekkert, egy ébresztő órát, amelyik magától kinyílik egy millimásodpercre. Tudom, hogy ez alatt, az idő alatt menekült el a fénykvantum, mert máskor csukva volt. És mindez automatikusan megy, én nem nyúltam hozzá. Hát itt aztán megbökkent Bohr, úgy látszott, hogy Einstein nyert. Másnap reggel a Bohr álmodott valamit. Nem volt az nagyon szép tőle, mert ő az Einsteinról álmodott. Ő arról álmodott, amiről én a második előadásomban beszéltem. Arról tudni illik, hogyha én emlékeznek talán, hogy én az Andromeda nebulába mentem, és aztán amikor hazajöttem, a világ 4 millió évvel öregebb lett, és ez a változás azért volt, mert gravitációs okok különbözőképpen hatottak rám az Andromedába, mint itt a Földön. Nem is gravitáció volt az, hanem gyorsulás, ami gravitációval ekvivalens. Ebből Einstein gyönyörűen levezette azt, hogy az, ami egy mélyebb potenciálban van, hogy ott az idő lassabban múlik. És erre írt egy pontos formulát, az idő múlásának a sebessége arányos a potenciál osztva C négyzettel. Bohrnak, Einsteinnak a híres történet. Bohr ezt mondta, nem fogom leírni, csak az ideát. Bohr most ezt mondta. Én nem tudom megmérni a skatulya súlyát, ha tudom, hol van. Mert súlymérés az egy momentummérés. És azon célból nekem a helyjel szabad legyen játszanom. De ha nem tudom, hogy a skatulya hol volt, és hogyha mérem a súlyt, tehát gravitáció 6, akkor nem tudom a potenciált. Akkor nem tudom, hogy az idő milyen gyorsan múlt. Én tudom, hogy az az óra a skatuján azt hiszi, hogy ő abban a bizonyos millimásodpercben nyílt ki. De amire én megmértem az egész processust, addigra az óra már járt egy bizonytalan potenciálban, mert bizonytalan helyen, és azért egy bizonytalan sebességgel. Albert barátom, én a te órádban nem bízom, és ezt te magyaráztad meg nekem részletesen, hogy miért nem bízhatom benne. Szép volt ez, de igaz volt. A második eset, nagyon híres, ezt a Schrödinger publikálta Nature-ban. Ez egy szomorú történet a Schrödinger macskájáról. és úgy is ismerik. Van, kérem, egy macska. Egy üvegdobozban, hát a Schrödinger az jobb, annak nem egy doboza van, annak két doboza van. Az egyik a másikban. És a belső dobozban van egy macska. Elég tejjel, tejföllel, mindennel, jól megy a macskának. De a dobozon kívül van egy radioaktív anyag. Az nem jut el a macskához, nincs ott semmi baj, de az alfa részecskéket bocsát ki, és szemben van vele egy Geiger counter, egy Geiger számláló, és hogyha oda beér egy alfa részecske, akkor baj lesz. Oda azonban nem ér be egy alfa részecske, mert el van zárva. De az elzárást egy ébresztő óra egy másodpercre kinyitja. És azon másodperc alatt fél valószínűséggel átmegy ott bizony egy alfa részecske. És a Geiger counter úgy van összekötve, hogy ha az megy, akkor az egy robbanás, egy kis robbanást okoz, kalapács megüti az üvegdobozt, az üvegdobozon kívül egy méreg van, és szegény macska megdöglik. De én nem mérem, én nem nézem, én hagyom. Egy hétig. Közben a macskának a pszichfüggvénye függvény 10-26-an változótól. Vagy azt mutatja, hogy a macska boldog, vagy hogy a macska megdöglött. És ezt nekem le kell írni, mint egy valószínűség függvényt, úgy, hogy a macska félig eleven, félig nem, és amikor én oda nézek egy hét múlva, akkor aztán hirtelen, kauzalitás nélkül a macska eleven lesz, vagy vége van szegénynek. És ezt én egy ránézéssel értem el, és az utolsó mondat az, kérném tisztelettel, én ebből egyetlen szótagot sem hiszek. Ez nem lehet. Erre is van egy felelet. És ezt a feleletet meg kell érteni. És ezt a kérdést, mint Schrödinger föltette, föl is kell tenni. Egy mérés tényleg abból áll, hogy én valamit kérdezek egy koordinátáról, egy momentumról, egy macskáról, mindegy. A mérés egy választ fog adni, koordinátáról, momentumról, macskáról. A mérés azonban egy olyan processzus, amelyik, ezt szigorúan meg lehet mutatni, termodinamikai értelemben irreverzibilis. Például azon esetben, amit a Schrödinger diszkutált, egy fontos lépés volt, hogy a Geiger counter működjön. A Geiger számláló úgy működik, hogy abban egy lavína keletkezik. Sok részecskéből, az irreverzibilis. Azt nem lehet előre és hátra csinálni. Itt nagyon jó fizikusok között is még sok a konfúzió. És én azzal szeretném befejezni, hogy megmondjam ezt a konfúziót hogy lehet megoldani. Egyik barátom nekem azt mondta, én egy teoretikus fizikus vagyok, én sohasem csinálok egy kísérletet. Az én számomra ő nem macskákról beszélt. A kísérlethez hozzátartozik, hogy kinyomtassák azt valamilyen folyóiratban, és az én mérőeszközeimhez hozzátartozik az a fizikus, aki a kísérletet csinálta. Hát ez úgy van, mint a macskával. Ő a kísérleti processust szükségtelenül bonyolultan írta le, de a tényleges, nem kauzális lépés akkor történt, amikor egy irreverzibilis processus azt, amit még vissza lehetett volna csinálni, átváltoztatta azzal, amit a statisztikus mechanika alapján többé visszacsinálni nem lehet. Én azzal kezdtem ma, hogy azt mondtam, ez intellektuális szempontból, szellemi szempontból a századunk legfontosabb eredmény. Hát nagyon fontos a kémiával való kapcsolat miatt és sok más miatt. De ezt nem egészen nevezem szelleminek. Én egy teológiával vett hasonlatot akarok használni azon célból, hogy megmondjam, hogy ez miért olyan fontos. Kérem, ne vegyék ezt úgy, hogy én most vallásról valamit ki akarok jelenteni. Én egyszerűen szavakat használok, amiket mindenki ért, és könnyen ért. Ha már nem tudja, hogy mit jelentenek, de tudja, hogy én mit értem. Múlt században a tudósok azt mondták, hogy determinizmus uralkodik. Habár mi nem tudjuk, hogy mi a jövő, ez csak azon múlik, hogy mi nem tudunk eleget. Mi tudhatnók, hogy mi a jövő. És a jó Isten szempontjából ez borzalmas. Mert most aztán a jó Isten munkanélküli. Ő megteremtette a világot, és azon mindent elintézett. A jövőn most már nem lehet változtatni. Mert ő így teremtette meg a világot, és nem másképpen. A világot a múltjával együtt és a jövőjével együtt már megteremtette, nincs semmi dolga. A kvantummechanika azt mondja, hogyha mi eleget tudnánk a jelenről, hogy a jövőt bemondhassuk, az minket egy olyan helyzetbe tenne, ahol a részecskekép és a hullámkép egymásnak tűrhetetlenül ellent mondanak. Szükséges, hogy elfogadjuk, hogy a jövőt elvben nem lehet bemondani, mert a jelent elvben nem lehet olyan pontosan ismerni. A múlt és a jövő. Két egészen különböző dolog. Ha nagyon igyekszünk a múltat ismerhetjük olyan pontosan, ahogy akarjuk. Talán nehéz. Talán nagyon nehéz lesz megtudni, hogy mi történt 15 milliárd évvel ezelőtt, amikor az összes csillaghalmazok egymás hegyin hátán voltak. De meg lehet tudni. Ellentmondás abban nincs, hogy tudható. A jövőt azonban minden atom és minden élőlény jelenleg és folytonosan teremti. A jelen nincs, a jövő nincs. A jövő állandóan a teremtés folyamatában van. És ez azzal függ össze, hogy a világ tele van olyan helyzetekkel, ahol egy kis különbségnek nagy effektusa van. Triviális példa, én ezt a botot ideállítom úgy, hogy az álljon, de az nem áll, az erre leesik. De hogy erre esette, vagy arra, hát ez egy bot, ami nem arra esik, amire én akarom. Valamikor, higgyék el nekem, néha erre esik. Nagyon kis különbségek, nagyon nagy, irreverzibilis eseményekre adhatnak okot, mint ahogy a Schrödinger macskája azt világosan megmutatja. A jövő más, mint a múlt. Nem tudom, hogy ez mindenre, mindenkire hagyhat. Rám ilyen módon. Én valahogy nem nagyon szeretem, hogy én egy előre meghatározott gépnek egy része legyek. Mert ha előre meg van határozva, akkor az én szempontomból gép. Aminek én csak egy kis alkatrésze vagyok. Én jobban örülök annak tudni, hogy az, amit csinálok, annak következményei vannak. Jók vagy rosszak? Nehéz előre látni őket. Ez nem tiszta öröm. Ez rám és valamennyiünkre felelősséget terhel. Ez egyike a legfontosabb és legalapvetőbb kérdéseknek. És a fizikának az a nagyon sajátos következménye, hogy a determinizmust úgy el lehetett dönteni, mint azt a kérdést elben, hogy a háromszög szögeinek az összege micsoda. Ez a gondolatmenet, hogy az atomok viselkedése ránk ilyen módon visszahat. Ezt nevezem a századunk legnagyobb teljesítményének. És most, hogy befejezzem az előadásomat, még a borról szeretnék egy történetet elmesélni. Ami alatt ott voltam egy évig, egyszer volt egy pár filozófussal egy konferenciája. Pozitivisták voltak, gyönyörűen megegyeztek mindenről. És másnap mi azt gondoltuk, hogy a bor nagy elégedettséggel fog mosolyogni. Nagyon savanyú volt. Kérdeztük, hát mi baj van? Mindenki egyetértett. És a bor azt mondta, ha valaki a Planck konstansáról beszél, és nem érzi, hogy egy kicsit szédül, akkor az nem értett semmit.
Elhangzott Teller Ede kvantummechanika, második rész. Az 1991-ben az ELTE-n elhangzott előadás felvétele.